Köszöntöm Önöket! Még a csúcs vezetők sem tudtak ellenállni, ezért beálltak a táncrendezvények forgatagába, amelyeket a most lezárult Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében szerveztek tavaly egész évben. A Bakony-Balaton régióban Veszprém és 116 környező település adott otthont az Unió legnagyobb kulturális turisztikai programsorozatának. A több mint 3500 kulturális esemény között szép számmal voltak táncművészeti projektek is. Például az első ízben megrendezett Hungarian Ballet Grand Prix, vagy a már hagyományokkal rendelkező a Táncfesztiválja nemzetközi kortárs rendezvény. A tánc szempontjából pedig talán a legfontosabb eredmény, hogy felépült egy rozsdaövezeti rehabilitáció keretében az Acti City Tánc és Mozgásművészeti Központ, amely számos műfajnak ad otthont a későbbiekben is. Ezekről is beszélgettem a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatójával, Markovics Alizzal.
Táncverzum.
A Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretében jelentős szerepet töltött be a tánc és a táncművészet bemutatása, és nem csak profikról volt szó, hanem amatőr együttesekről, amatőr megmozdulásokról is, és ehhez létesült egy meglehetősen impozáns és mindennel fölszerelt helység is, egy egész komplexum. Mi az, amit ide be tudtak fogadni, miről is szólt ez az egész?
Így van, a Veszprém belvárosában már régóta üresen álló, úgymond egy rozsda övezetnek mondható, volt Hempál gyermekkórháznak az újra élettel való megtöltése, illetve a régi fényét gyakorlatilag újra élesztettük, és tánc és mozgás központ funkciót kapott, hiszen a városban működtek már művészeti egyesületek, amelyek nagyon-nagyon szép eredményeket értek el, de mindez idáig nem volt megfelelő próbatermük, nem tudtak megfelelő körülmények között sem fellépni, sem pedig az egyesületi programokat szervezni. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy itt helyet kaphattak a balettosoktól, a néptáncosokon át, az egyéb mozgásformát sportként tűzők egyaránt. Valóban a programunkat átszőtte a tánc, hiszen egy modern táncfesztivállal indítottunk májusban, aztán utána megszerveztük az első magyar balett nagydíjat, ami nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon szerették az idelátogatók, reményeink szerint a jövő évben is sikerül ezt Veszprémbe tartani. A Elef Színával, Temesvárral közös táncprodukciót fejlesztettünk, ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat volt. A három csapat két héten keresztül próbált közösen, és nyilván ugye azt megelőzően mindenki a saját otthonában is, úgyhogy ez egy nagyon érdekes produkció volt, illetve hát volt a Veszprém Folk, ami pedig a táncház köré rendeződött, a táncház mozgalom, és ez is nagyon-nagyon sikeres volt.
Az, hogy most már van egy méltó helye a táncnak és a táncművelőinek, ez jelenti azt is, hogy egy kicsit nagyobb szerepe jut a város kulturális életében, hiszen ugye az infrastruktúra megvan, ráadásul minden évben Veszprémnek van egy saját kortárs táncfesztiválja, több művészeti ágat összegyűjtő fesztivál, annak is az a neve, hogy a táncfesztiválja, tehát ez lökést fog adni az ottani életnek, vagy?
Azt gondolom, hogy mindenképpen. Valóban a táncfesztiválja, azzal is indítottuk a táncművészetben az évadot. És hát azt gondolom, hogy a fiataloknak is ez egy vonzó lesz, hiszen olyan gyönyörű balettermeket alakítottunk ki, hogy azt hiszem, hogy az a kislány, aki meglátja ezt a termet, és meglátja benne táncoló balerinákat, biztosan kedvet kap. Majd ösztönözni fogja továbbiakban a gyerekek az utánpotlásnak a tánc felé fordulását.
Ön egyébként részt vett valamelyiken? Nem a balettre gondolok föltétlenül, de hát ugye volt ott számos közösségi tánc, kipróbálták azért a szervezők is?
Így van, igen. Én gyerekkoromban néptáncos voltam, úgyhogy ez nekem nagyon közel áll a szívemhez, de a táncnak mindegyik formáját nagyon szívesen nézem, illetve művelem is.
Táncverzum.
A velencei karnevál, vagy egy kicsit messzebb, a riói karnevál talán a legismertebb, a január 6-i vízkereszt és a húshagyó kett közötti időszak farsangi szokásai közül. Na, és persze a hazai busójárás, amely már szellemi örökségnek számít. De az ország szinte minden tájegységének megvannak a sajátos, egyedi, vidám folklór elemei. Ilyen például a somogyi medveherélés, az álesküvő, a bodrogi kecskefarsangoló vagy a délalföldi halottas játék. Maga az ünnepkör, amelyre persze a vidámság, a dőzsölés, az állarcoskodás, a jelmezek és persze a tánca jellemző, német eredetű, de a magyar népszokásokban is régóta jelen van. Na persze itt a fővárosban, az utcákon, a tereken már nem lehet ezekkel találkozni. Na de a MIPA színpadán biztosan, méghozzá a Farsang farkának nevezett három nap egyikén, február 11-én vasárnap a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában. Hogy mekkora lesz végül is ott a felfordulás, nos erről beszélgettem Zsé Vince Zsuzsával, a társulat szakmai vezetőjével.
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
A Farsang tánc nélkül elképzelhetetlen. Ez az a mondat, amivel rögtön nyitnám, de annyi minden kavarok bennem, éppen egy alkotási folyamat kellős közepén vagyunk a férjemmel, Zsurászki Zoltánnal, és a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel persze, állítjuk színpadra Farsang vasárnap című műsorunkat. Ebben a műsorban először is az a csodálatos, hogy a MIPA-ban, a Bartók teremben lehetünk, eleve ebben a csodálatos teremben nagyon jó érzés belépni, és hát így, hogy megköltjük vidámsággal és jó kedvel, így meg különösen szerintem a nézőknek is egy nagyon izgalmas és jó produkció lesz. Mi úgy közelítsük meg a Farsangot, hogy először is egy nagy általános európai farsanggal indítunk, ami közben szópárbaj zajlik a Goethet megszemélyesítő színművész, Nell Ádám, és a Farsangot megszemélyesítő színművész, Farkas Dénes, mindketten a Nemzeti Színház művészei között, és ez a szópárbaj éppen a Farsangról fog szólni, ugyanis az egyik oldalon szígyák a Farsangot. Ezek 15.-16. századi eredeti idézetek Heltai Gáspártól, Bot Pétertől, Károsi Horváth Andrástól, és azt mondják, hogy a farsang az az ördög ünnepe, nem szabad farsangolni, mert a részegségnek, topzódásnak veszedelmes volt ez, mondja az egyik vitatkozó, a Böjt, és a másik pedig azt mondja, hogy ó, boldog farsangi idő, hát így szép az élet, itt Csokonai, Jókai, Tompa Mihály szavai megszólalnak majd, írásai megszólalnak majd, és természetesen nem csak szóban zajlik egy párbaj, hanem a farsangi csapat és a böjti csapat között is, és ezt már táncban fogjuk elbeszélni. Nálunk a farsangi csapatot a Koncz király vezeti, ez egyébként a népszokásokhoz akkor már mindjárt hozzá lehet kötni, ugyanis farsangkor Koncz király és Cibere Vajda harcáról szól, vízkeretkor általában a Koncz király és a Cibere Vajda csapata megküzdöttek egymásért. Vízkeretkor Koncz király győzött, Koncz király a hedonizmus, a boldogság, az öröm, a jólét és a vidámság csapata, ez maga a farsang, és a Cibere Vajda csapata pedig hát a Böjt, a krumpli, a cibereleves, a szolid élet. Vízkeresztkor tehát győz a Koncz király csapata. Mi is most itt a MIPA-ban először a Koncz király csapatával győzünk, és elindul egy nagy farsangi műsor, elindulunk, mi körbejárjuk az országot, magyar népszokásokat fogunk megismerni, elindul a farsangunkat megszemélyesítő költő, Csokonai, vagy bárki lehet, és végigvisz minket az országon, elindulunk Somogyból, aztán egészen Moldváig elérkezünk. Somogyban láthatunk egy nagyon vidám, kicsit oszcén medveherélést, persze tánccal mindig és jókedvel, utána megyünk Észak-Magyarországra, ott huszárfarsangoló, rabvágás, és mindenféle egyéb nagyon vidám szokás következik. Aztán így hajlottunk Dél-Alföldre, ahol még egy állesküvőt, sőt, még egy tréfás temetést is láthatnak majd a nézők. A tréfás temetésnél pedig még kinevetjük a halált is, ugye mi, akik ott farsangolunk, mert hát ilyenkor ennek még rá se kell gondolni, mert a jókednek van helye ilyenkor. Ez olyan, mint egy terápia a farsang.
Itt Magyarországon leginkább ugye a busójárást ismerjük, de akkor ezek szerint más tájegységeknek is vannak igazi, vidám, csak oda köthető hagyományai, noha azok nem föltétlenül lettek úgymond levédve, mint a busójárás.
Magyar népszokások között előkelő helyet foglalnak el a farsangi szokások. Hát olyannyira, hogy már második Lajos királyunk a Mohácsi vész előtt már arról írnak a történetírók, hogy farsangi ünnepeket tartott Mátyás királyról, nem is beszélve, de az erdélyi fejedelmeink, sőt még Tököli Imre is. Farsangi mulatságokat, állarcos mulatságokat tartottak, és természetesen a nép körébe ez utána leszivárgott, hogy úgy mondjam, és nem csak egy német szokás, persze ez egy eleve a farsang szó maga egy német eredetű, de a magyar népszokásokban ez mindig elég régóta megvan, utána lehet járni. A Somogytól kezdve Moldváig megvannak ezek a szokások.
Ezek most is élnek, tehát a busoljáráson kívül máshol is vannak még
hát
élő szokások?
Hát ezek ilyen felújított szokások. Én úgy tudom, hogy Somogyban tartanak rendszeresen még mindig ilyen medveherélés szokását, de ez már egy ilyen újra tanult, ugye az eredeti szokások, azok megvoltak, és ezt mindig tartották az emberek. Ez nagyon fontos volt lelkileg. Azért, hogy a hosszú tél után kicsit kifújjanak az emberek. Terápiás jellege volt ennek mindig. És utána pedig, akkor, mikor vége volt, ugye húshagyó kedden, akkor elindult a böjt. De ez már a kereszténységhez is kapcsolható, mondjuk ez a szokás, hogy vége van a farsangnak, kezdődik a böjt, de az emberek addigra kifújtak lelkileg, kieresztették a gőzt, hogy így mondjam. A vidámságnak itt vége szakadt, és akkor egy ilyen szakrális lelki megújulás, egy lelki felkészülés jön, ugye készülnek a húsvétra. De előtte most van a vidámság ideje, a farsangkor. Most olyan dolgok is megengedettek voltak, ami máskor elképzelhetetlen volt. Nem csak ezek a dramatikus szokás, de maga a viselkedés egymással. Például voltak asszonyfarsangolók. A nők is egy olyan helyzetbe kerülhettek, hogy ők is nyugodtan mulatozhattak, ami egyébként ugye azért nem volt jellemző. Nagyon-nagyon sok érdekes szokás van, és ezeket érdemes egy picit fölidézni, bemutatni, megmutatni a mai embereknek is, hogy nem csak Itáliában, hanem itt nálunk is, Magyarországon is vannak ezek a szokások. Nagyon érdekesek, nagyon viccesek, sokszor. Reméljük, hogy sikerül ebből a vicces és jó dologból átadni a nézőknek. A mi táncosaink, ugye a Nemzeti Színházban edződtek, úgymond a szövegeknek az elmondására, nekünk nagyon sok műsorunk van a Nemzeti Színházban közösen, meg is szólaltatjuk, tehát ők is beszélni fognak, elmondják ezeket a ritmusokat azért legtöbbször. Az egész egy ilyen harsány vidámság lesz, de reméljük, hogy a nézőket sikerül végig bekapcsolni ebbe, és ők is úgy távoznak majd a műsor végén, hogy hát ide érdemes volt eljönni, mert végre mi is kieresztettük a gőzt, jó kedvük volt, és akkor most készülhetünk majd egy másik időre. Ugyanis a farsang, Farka, jól mondtad, ez a farsang utolsó három napja, farsang vasárnaptól húshagyók eddig tartó időszak. Tehát tulajdonképpen ez a három napot fogjuk mi itt eltáncolni.
Táncverzum.
Az egyetlen hely, ahol szépnek láthatjuk magunkat a tükörben, az a balettóra. Így vélekednek azok, akik 50 és 60 fölött kezdenek bele a klasszikus balettanulásba. Van rá igény, ezért kínálata is van a szenior balettóráknak. Na de vajon milyen kompromisszumokat kell kötni a metodikában, és milyen sikereket lehet elérni hallgatóként? Erről beszélgettem Mihály Beatrixszal, a Developé Balettiskola alapító mestertanárával.
Táncverzum.
Az interjúunk után el is indulsz tanítani. Kiket fogsz ma tanítani?
Az első, az rögtön egy roppant izgalmas témát vethet föl, ők a Silver Swans csoport, akik tulajdonképpen az 55 pluszos korosztályt képviselik, nálunk inkább 60 fölöttiek.
Az a metodika, amit Vaganova néven ismerünk, és az orosz technikát jelképezi, és amit idehaza Magyarországon is oktatnak, alapvetően fiatalok, tehát gyerekek, és profi művészpályára készülők számára lett kialakítva. Milyen kompromisszumokat kell tenned, hogyha felnőtteket kell oktatnod, úgyhogy ne támasszon velük szemben szinte megoldhatatlan technikai feladatokat?
Kell, hogy legyen nekünk, balettmestereknek egyfajta megalkuvási kényszerünk. Nem is kényszerez, hanem együttérzés. Azzal, hogy az a test tulajdonképpen, akik ott vannak az órán, ők nem alkalmasak alapvetően ugye a művészi balett végzésére.
De ezt ők is tudják?
Ezt ők is tudják. Hogyne? Természetesen ők is tudják. Mindenki tudja, hogy belőlük már nem lesz balettáncos.
És nem csak az 50-60-asokról van szó.
Hanem a fiatalabbak esetében is így van. Tehát nekünk egy olyan fajta kompromisszumot, illetve adaptációt kell csinálnunk a technikai részében, amit ők képesek megvalósítani. Gondolok itt arra, hogy nincs szükség olyan erőteljes kifele forgatottságra, tehát például ugye nem kell 180 fokra forgatni, nem is tudják megcsinálni. De ettől még az élmény, amit ad nekik, az talán lehet egy hasonló, mint amit a színpadon megélnek a táncosok.
Alapvetően ők ezt az élményt keresik?
Igen, azt hiszem igen. Először nyilván, aki bejön az utcáról, hogy így mondjam, klasszikus balettre teljesen kezdőként, ők azt gondolom, hogy először inkább a fizikai oldalára kíváncsiak. Nem tudják, mert honnan tudná, hogy mi van még mögötte. Tehát a fizikai része érdekli őket. Szeretnének magasra lábat emelni, szeretnének hajlékonyak lenni, szeretnének kecsesen, harmonikusan mozogni, adott esetben spiccelni is, ugye szeretnék kipróbálni. Aztán egy idő után a gyakorlások során szembesülnek azzal, mert jön, nem lehet, tehát nem marad el az, hogy itt egy kicsit többről van szó, mint a fizikai gyakorlás. Egyszerűen a zenén keresztül és a gyakorlatoknak a kifejező módján keresztül megérzik azt, ami pluszt ad nekik, a művészet.
Lehet itt már ilyen szinten is művészetről beszélni?
Nagyon-nagyon minimális szinten, nyilván nem azt a fajta művészetet tudjuk produkálni, mint amit a színpadon látunk, de egész más a cél, amivel megérkeznek. Tehát ugye itt a cél nem a színpad, és egy koreográfusnak az elképzelését, darabját színpadra állítani, hanem mindenki a saját keretei és a saját igényei szerint dolgozik. Tehát ő saját magát keresi tulajdonképpen, mind fizikailag, mind lelkileg.
Meddig lehet eljuttatni őket? A klasszikus balett oktatás 6 év alapozás után, a plusz 3 év, vagy ugye arról nem beszélünk, mert az lényegében már egy művészképzés. Amikor a metodikáját követjük, akkor ugyanazt a metodikát követjük, mint ami az első 6 év tankönyvében benne van, bizonyos kompromisszumokkal. Meddig lehet azt mondani, hogy na, eddig a kötetig tudunk eljutni optimális esetben, aztán többet soha.
Nem tudjuk ezt használni. Tehát nekünk tulajdonképpen egy teljesen új metodikát kellene létrehozni, ami egy igen komoly feladat lenne, hiszen nagyon sokféle test, és nagyon sokféle ember jön ugye sokféle testtel. Na most erre egy egységes metodikát kidolgozni, úgy, hogy évekre lebontva, ezt én úgy gondolom, hogy nem lehetséges. Annyiféle testtel találkozunk, amilyen testekkel például a pedagógus képzésben nincs szó, hiszen ők nem táncművészek lesznek. Tehát az ugye egy speciális anatómiával rendelkező test, amire kidolgozták a metodikát. Itt ezzel mi nem találkozunk. Tehát nagyon sokféle testtel dolgozunk, és tulajdonképpen az évek során és a tapasztalataink alapján alakul ki egyfajta saját metodika, amit tudunk követni nagy vonalakban, hogy hogyan tudjuk ezeket a testeket vinni és fejleszteni.
Aki ezt hallja, megkérdezhetné, hogy jó, de akkor ha ennek úgy különösebben nincs kifutása, akkor mi köti oda ezeket a táncosokat, tanulókat a baletthoz, nap mint nap küzdeni, mert azért vagyunk be őszintén, azért ez egy küzdelem saját magukkal, meg a technikával, tehát mi tartja ott őket, hogy látott te ezeket, milyen motivációkkal kötődnek ők ehhez a műfajhoz, a klasszikus baletthez?
Én úgy gondolom, hogy segítség nekik, nagyon sok mindenkinek segítség, lelki takarítás, tehát a fizikai terhelés mellett egy olyan fajta léleksimogatás és lelki takarítás folyik, amit az elején, már korábban említettem, nem tudnak, de menet közben megérkezik. És akkor, amikor azt a visszajelzést kapjuk nap mint nap, hogy egy egész napos drillben, multitaskingban létező emberkék, akár egyedül, akár családdal, akár gyerekekkel, és megérkezik a balettórára, és van egy ami az övé, ami az ő ideje, amikor csak önmagára figyelhet, maga a tréning és a hozzátartozó lelki felfrissülés, ez olyan szinten addiktív, hogy még hogyha esetleg valamilyen életesemény miatt kimarad akár egy fél év, de van olyan is, aki több évet kihagyott, visszajön. Visszajön, és alig várja, hogy visszaállhasson a balettrúd mellé.
Én azt gondolom egyébként, hogy az egyik legnehezebb a technikán kívül az a tükörrel való szembesülés. Minden korrekciót ott látunk, és meg kell próbálnunk kívülállóként látni azt, ami ott van, vagyis önmagunkat, ami személyiségfejlesztő szinte.
Többen is vannak a táncosaink között, akik azt mondják, hogy nem szeretik a tükröt. Az egyetlen hely, ahol szeretik a tükröt, az a baletterem, mert ő ott szépnek látja magát. És ez nagyon fontos. Olyan is van, volt, aki évekig nem volt hajlandó olyan helyre állni, ahol látja magát a tükörben. Aztán egyszer csak mégis megtörtént, és belenézett, és azt mondta, hogy ez valami fantasztikus csoda, amit ő ott megélt abban a pillanatban, és neki erre szüksége van. És ezt nagyon lehet látni, amikor nyitódnak.
Ez mennyi idő múlva következik?
Nagyon változó. Van, akinél viszonylag hamar. Van egyfajta társadalmi megfelelési kényszerünk arra, hogy csak az állhat a balettrúd mellé, aki nagyon vékony, hosszú lábú, hosszú karokkal, tehát a megfelelő testalkattal rendelkezik, és amikor ő belenéz a tükörbe, akkor mondjuk nem ezt látja. Aztán elkezd gyakorolni, elkezdenek finomodni a mozdulatai, elkezdi fejben is megélni a gyakorlatokat, a zenével együtt a mozdulatok mögötti tartalmat meg tudja mutatni, és ahogy ez a harmónia létrejön, akkor lehet látni a szemükben, meg a tartásukban, kimeri emelni a mellkasát, megemeli az állát, kinyílik a szeme, és látjuk azt rajtuk, hogy most elérkezett oda, hogy megélte azt, hogy miért jó neki itt lenni.
Táncverzum.
Ez volt a Táncverzum, amely két hét múlva jelentkezik a Táncvilág új információival. Köszönöm a figyelmüket, és várom Önöket kedden délután 14:30-tól 14:30. Péli Nagykatát hallották.